Kedves hallgatók, drámatábor lesz a Székely Boshoz tartozó Tomizveli lovasfarmon július 7-e és 11-e között, valamint augusztus 25 és 29-e között. A mai rádiódidaktában részletekkel jelentkezünk.
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Ila Ildikó vagyok, ez pedig a rádiódidakta. A mai vendégem Horváth Lilla, akit a hallgatók már ismerhetnek, hiszen nem régiben a Hátszél kapcsán beszélgettünk, illetve Viola Gábor, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház színésze. Isten hozott benneteket, jó, hogy itt vagytok.
Köszönjük szépen a meghívást, hogy itt lehetünk.
Köszönjük a hallgatókat, én személy szerint mindenkit, aki bennünket hallgat.
Van egy nagyon jó ötletetek, amiről érdemes egy kicsit beszélgetni. Egy olyan terv, ami most szökött szárba a ti elképzelésetekben. Egy kicsit elevenítsük fel azt a beszélgetést a Hátszél kapcsán, hiszen nagyon sok minden kapcsolódik hozzá, jó? Tehát van egy ilyen színházi nevelési program, amit tovább gondoltatok.
Igen, a Hátszéllel ugye különböző projekten kezdtünk el dolgozni, és van Bosch mellett egy lovasfarm, ahol Viola Gábor lakik most, és én is elkezdtem ott járni, önkénteskedni, meg visszatérni a lovakhoz, és arra jutottunk, hogy milyen jó lenne ott egy olyan drámatábor csinálni, ami ott van a természetben, és hogy a dráma foglalkozás mellett Gábor színész foglalkozásokat, színjátszókat is tartana, és hogy egy hét alatt hogyan lehet a lovakkal, a színészettel és a drámával valami élményt adni a gyerekeknek.
Nyilván nem titok, hogy ti a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház keretén belül találkoztatok, váltottatok gondolatokat. Mi volt az a kiinduló pont, vagy mi volt az az elképzelés, ami végül beszippantott téged is, Gábor?
Hát tulajdonképpen ennek van egy picit visszaugorva az időben, van egy annyi előzménye, hogy a tavaly, ugye én oda Seres Tamás barátomhoz mentem, társultam a lóval való munkához, és a tavaly már megfordult a fejünkben, hogy csináljunk egy tábor, de hát aztán az nem lett, végülis nem szerveződött meg, de pont az adta akkor is ezt az ötletet, hogy itt van egy olyan speciális hely, ahol érdemes lenne olyan gyerekekkel foglalkozni, akiket valami módon egy picit visszaküldeni, vagy ha nem is visszaküldeni, de olyan helyzetbe hozni, hogy találkozhatnak egy picit a természettel.
Visszavadítani?
Nem mondanám ezt a szót, mert nem hiszem, hogy lehet visszavadítani, de ebben van annyi igazság, hogy ráirányítani a figyelmüket arra, hogy nem csak, tehát hogy létezik azért egy természet, ahonnan mi végső soron kiszakadtunk, és amivel lehetne egy picit szimbiózist kialakítani.
Hogyan tud összeépülni ez a Hátszélnevelési programnak a tervezetével? Hogyan lehet felépíteni ezt a tábort? Ugye ott vannak a lovak, tehát ez egyáltalán nem mellékes szál.
Mindenképpen szeretnénk a környezetből is inspirálódni a játékok során, mert teljesen más, amikor mondjuk egy teremben tartunk foglalkozást vagy játékot, és egyszerűen az beszűkít. Tehát, hogy a kevesebb dolog van, amiből tudsz inspirálódni, amikor kinyílik a tér, akkor kinyílik valahogy így az elme is, és egy különböző helyszín teljesen máshogy indítja be a gyerekek fantáziáját, mint amikor ott vagyunk mondjuk négy fekete fal között, vagy egy osztályteremben, és a megszokott dolgokból kell valamit kitalálni.
Meg nem mellesleg, de hogy azért létezik, óriási különbség van mondjuk egy természeti környezet és egy urbánus környezet között. Az urbánus környezet ma már lassan, nem mondom ezt örömmel ki, de azért megkísérlem azt, hogy szétszórja a figyelmünket. Míg egy természeti környezet, ha lehet és megengedi az ember, akkor egy picit összehozza és a figyelmet tudja szabályozni, vagy hogy kordában tartani.
Paradox módon, mert ugye jobban kinyílik a tér, nagyobb a szabadság, mégis a figyelemnek sokkal összpontosítottabbnak kell lennie.
Az összpontosítást vagy fókusz segíti meg a mozgás, meg maga mondjuk csak a légzés, hogy kint lenni és tiszta levegőt szívni, meg úgy tud megnyílni a tér, ezt most megpróbálom jól megfogalmazni, hogy ahogy egyre jobban egybe leszünk a testünkkel, egyre jobban érezzük, az is egy nyitás, mikor az összes ujjaimnak érzem a végét, vagy a vállamnak is új dimenziókat nyit meg a tudatomban, a testem és köztem, ami aztán megad egy fókuszáltabb állapotot.
Mindaz, amit itt eddig elmondtatok, idegennek tűnik a formális oktatás kereteihez képest. Látjátok, kifogásoltok valamit konkrétan, vagy van egy nagyon határozott elképzelésetek azzal kapcsolatban, hogy ezzel a nonformális közeggel, amit teremteni akartok a táborban, mit akartok pótolni, amit esetleg a formális oktatás nem tud nyújtani?
Visszatérek ahhoz a gondolathoz, hogy van a természetes tér, és az általunk létrehozott ilyen konceptuális tér között van azért különbség, ugyanis az egyikben könnyebb eligazodni. Mondjuk az általunk létrehozott ilyen műterek, ami a város, sokkal könnyebb eligazodni. Akár a készségeimet, akár az érzékeimet vissza is könnyen visszafejleszti, mert ha nekem megvannak az utaim ide-oda, ez egy könnyen bejáratott világ, és ha én ezt bejáratom, akkor attól arra fel nincs, amit csinálni. Igazából csak járni kell az utat. Mondjuk egy természeti térben bármikor, bármilyen más kihívás alakulhat. Ha úgy tetszik, mindig készen létre sarkal. Mondjuk a városban, ha nem jön a busz, akkor 5 perc múlva így is úgy is jön. Tehát úgy is tudod, hogy jönnie kell a busznak. Tehát vársz addig. A természetben nem biztos, hogy jön a szarvas, de lehet, hogy akkor jön, amikor nem veszed észre. Vagy akkor éppen akkor csíp meg egy szúnyog, amikor azt nem várod. Szóval mindenképpen egy másfajta bennel létet igényel. És az, amit mond Holly, hogy ráadásul, hogyha gyakorlatokkal és kis ráirányítással a testünket is elképzeljük, a testünket is megtapasztaljuk, akár a környező természetet, akkor ugyanúgy tágul a tér, fejlődik a viszonyunk a természettel, aminek mi megint csak hangsúlyozom, részei vagyunk, tehát nem tudjuk kivonni magunkat.
Formális oktatásról csak még az jutott eszembe, hogy most sok iskolával dolgoztunk együtt, voltunk Csibán, Somosdon, Kolozsváron, és azt én kiemelném, hogy a pedagógusok, hogy nagyon nagy nyitottság van, hogy hogyan lehet ebben a nagyon poroszos oktatásba bevinni a játékokat, szóval azt ki akarom emelni, hogy ez nagyon jó az itteni pedagógusokban, hogy próbálkoznak, és nagyon sokat tanulnak, meg nyitnak új oktatási formák felé, vagy játékok felé.
No, meg hát azért, ha mégiscsak egy farmról beszélünk, egy városi közegben nem találkozol állatokkal úgy, ahogy mondjuk egy farmon. Tehát, hogyha meglátsz egy lovat, legfeljebb televízióban látod, vagy nem tudom, ha elmész az állatkertbe. De ha ide jössz, és itt töltesz valamennyi időt, akkor lesz alkalmad arra, hogy láthass egy lovat szabadon jönni, menni, akár közel, akár távol, és felfedezni, hogy ezek ugyanúgy életek. Nem a rabszolgasság szimbólumai, hanem a szabadság szimbólumai.
Hát meg hogy személyiségük van, akár a macskáknak, meg a lovaknak is, így minél jobban megfigyeled, látod a különbségeket, mint az embereknél, hogy ugyanúgy egy személyiség, mint a Roland, van egy szamár ezen a farmon, aki mindig ott van, ahol akar lenni, és nem tudod, hogy éppen hol futsz vele össze. Szerintem ő is egy külön egyénisége a farnak, annak ellenére, hogy egy szamár.
Nyilván a személyiségfejlődésre próbáltok hangsúlyt fektetni. Hány évesekkel szeretnétek foglalkozni, vagy ezt hogy gondoltátok? Én úgy tudom, hogy Holly, te kisebb korosztállyal is foglalkozol, de hogy...
2 tábort tervezünk, az egyik bejárós, 7-től 12-ig határoztuk meg a korosztályt, és a másik meg ott alvós, mert az megint más élmény, 14-17 évesen elvonulni egy hétre és ott lenni szülők nélkül, úgyhogy a bejárós lesz a kicsiknek, és egy ott alvós a nagyoknak.
Gábor, te színészképzéssel is foglalkozol. Igen. Itt valamit váltani kell?
Nem hiszem. Inkább az van, hogy a kisebb korú gyerekek másként tudnak reagálni bizonyos dolgokra, tehát már másként vannak benne. A kamaszok, akik már feltettek néhány kérdést az életben, ők meg már más minőségben, ezáltal valamennyi különbség lehet a megközelítés mentén, vagy hogy más típusú, más komplexebb feladatokkal is lehet dolgozni, de nem feltétlenül, tehát a tábor nem azt jelenti, hogy színészek lesznek. Tehát arról szól, hogy a színház eszközeivel hogyan nyitunk ki olyan szempontokat, hogyan tereljük a figyelmünket olyan a színházi eszközök által rá az emberi viszonyokra, hogy esetleg életre szóló tapasztalatokat szerezzünk.
Milyen módszerekkel dolgoztok? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol találkoznak a ti módszereitek.
Talán az improvizáció az, amit mind a ketten nagyon erősen használunk, és ott az így van, hogy a minden korosztálynak másfajta típusú játékok működnek. Egyszerűen azért, mert van, nyilván így fejlődik az ember. Szerintem ez a lesz a közös valószínűleg leginkább, meg a bemelegítő játékok, meg az improvizáció.
Nyilván az impro, de az asszociatív játékok, tehát amik a gondolkodásunkat egy picit ráirányítják a gondolkodásunk mechanicitására, tehát a gondolkodásunk megvezetettségére, mert végső soron a gondolkodásunk mindig egy tanult séma mentén jön létre. És az, hogy picit is elmozduljunk efelé, és a picit szabadabban közelítsünk a bennünket körülvevő világhoz, ahhoz néha nem árt elengedni olyan mintákat, amik, ha csak egy, mondjuk egy drámajáték keretein belül elengedni a mintát. Olyan új szemléletek szökkenhetnek szárba, ami szerintem gazdagabbá teszik a gyerekek életét.
Meg a koncentráció, ami a másik, és szerintem ez a figyelem, főleg ezek a, nem tudom, 8 másodperces TikTok videók után, mondjuk elolvasni egy Harry Pottert, az már egy teljesen más, mint azoknál a gyerekeknél, akiknél meg nem volt lehetőség TikTokozni, és ez még a tábornak egy előnye, hogy nincs telefon, és hogy hogyan lehet növelni a fókuszt, a figyelmet, hogy visszatérni ahhoz, hogy lenyugodjanak egy kicsit, és jobban tudjanak egyfelé koncentrálni.
A lovak kapcsán, itt a mikrofon bekapcsolása előtt egy picit szótejtettünk arról is, hogy egész másképp működik a gyerek, ha mondjuk benne van egy nyáron egy foglalkozásban, benne van egy gondolkodásban, benne van egy olyan tevékenységben, ami kimozdítja őt a komfortzónájából, beleszokik, de vége van a nyárnak, vége van a tábornak, és visszakerül mindenki a régi kerékvágásba. Hogyan lehet megtartani, vagy hasznosítani azokat a felszedett információkat, tudást, amit mondjuk a gyerek ebben a táborban akár tapasztal?
Nyilván az segít, hogyha mondjuk elkezd járni egy színjátszó szakkörbe, amit majd szeretnénk indítani, de ami eszembe jutott még az, hogy olyan alap dolgokat, ha átadni, amit tud használni, mondjuk, hogy nem, ha idegesek a szülők, nem róla szól, mert a gyerek mindent magára vesz, és azt hiszi, hogy attól ideges anya, mert én rossz vagyok, és nem azért, mert a főnök egész nap rosszul bánt vele, és hogyha csak ezt az egy gondolatot is át tudjuk adni, az viszont hat a nyugalmára szintén.
Ha sikerül élményt nyújtani a gyerekeknek, ez önmagában kihat majd. Én ezt gyanítom. Nyilván, hogy valamilyen szinten vissza fog épülni az életvitel, amit ő élt addig is, és azután is, az valahogy így rárakódik erre az élményre. De már mégsem az, tehát objektíve már mégsem az, hiszen van egy élmény. Netán, ha esetleg jövőre visszajön. Ha esetleg valóban mondjuk egy-két élmény olyan irányba tolja el az ő világszemléletét, hogy elkezd színházzal foglalkozni, vagy művészetekkel, vagy ha nem, ennek hasznát, illetve ezt a szempontot más típusú foglalkozás keretén belül is érvényesíteni tudja. Lehet egy olyan eszköz a kezében, amivel rátekinthet, levegőt venni, nem cselekedni, mielőtt az ember gondolkodás nélkül cselekszik. Ezt mi szoktuk csinálni. Tehát ahelyett, hogy gondolkodás nélkül cselekedjünk, megállítjuk egy picit azt a mechanikusságot, amiben élünk, veszünk két levegőt, és akkor megpróbáljuk újra átgondolni a dolgokat, és csak azután cselekedni.
Milyen élményekből építkeztek? Bizonyára bennetek is vannak olyan erült élmények, olyan tapasztalások, hogy nem mondjam azt sémák, amik szerint építkeztek, gondolkodtok, értékrendet fejlesztek magatokban. Vissza tudtok nyúlni oda?
Igen, de szerintem az már egy jó érzés, amikor rájössz, hogy hoho, ez az anyám recepte, és nem az enyém. Az már egy ilyen kezdés ahhoz, hogy belerakd a plusz fűszert, amit eddig nem tettél meg. Szerintem nekem az egy nagyon nagy szerencsém, hogy én nagyon kiskoromtól kezdtem el improzni, és egyszerűen én azt érzem még mindig, hogy meg akarom enni a világot, és mondjuk sokszor egy önfejlesztő könyvben nekem instrukció volt. Ilyen szempontból a Sziműn is azt tanultuk Pesten, hogy lopjatok. Tehát menj, tanulj, és állíts össze saját dolgokat, és keverd. Folyamatosan fejlődj, és fejleszd a receptáradat, a tudástáradat, de igen, ezek a berögzült sémák, azokat minél később kezd foglalkozni vele az ember, annál nehezebben, mert annyira ösztönné válik, hogy mint egy veszekedésben, hogy hó-hó, ez a szüleim veszekedése, nem az enyém, csak ez a normális, ez az érzés, ez a feszültség, és muszáj generálnom, mert ehhez szoktam hozzá.
Én is kapom magam azon, hogy az anyám mondatait mondom, egy az egybe szóról szóra. Gábor, neked
igen, milyen az anyuka főztje a legjobb, ugye ezt tudjuk. Az nagyon jó, ha az ember az anyuka főztjét szereti. Az is jó, hogyha meg is tudja, majd el tudja ő készíteni. De az a jó, amikor a saját ősztjét tudja elkészíteni, az saját ízlésvilágán keresztül. És ezt erre rá kell ébredni, de emberek nem vagyunk egyformák. A Székely Gábornak, vagy nagy magyar rendezőnek a jó mondása jut eszembe, hogy azt állította, hogy az előadás akkor jó, amikor nem működik. Szóval van egy dinamika, vannak a jól bevált rutinszerű igazságok, meg nem tudom, tudások, és akkor egyszer csak ez csődöt mond. Keletkezik két szélsőséges pont, na közötte feszül az élet. Valahogy én így vagyok ezzel, tehát, hogy anyuka főztje nagyszerű, de azért a szépen vegyem a fáradtságot és tájékozódjak.
A saját gyerekeimből kiindulva azt hiszem, hogy az új generáció ilyen. Tehát, hogy ő keresi az újat, próbál valahogy kitörni, vagy érdeklődőbb az új iránt. Ezt látom a gyerekeimen, tehát ameddig én nem merek megnyomni egy gombot, nehogy visszafordíthatatlan károkat okozzak, és megváltozzon, ami körülöttem van, addig ők simán megnyomják a gombot, sőt, az összes gombot megnyomják, hogy lássuk, mi lesz. Lehet, hogy ez életkori sajátosság is, de valahogy úgy érzem, hogy ennek a generációnak sajátja, vagy az egyre újabb generációnak sajátja, hogy próbálják felfedezni, vagy bátrabban néznek a világra. Láttok ti különbséget, így fiatalokkal, gyerekekkel foglalkoztok? Tehát vannak az évfolyamok között különbségek?
Persze, óriási különbségek vannak, meg amit mondasz, az én is így látom, és szerintem az is benne van, hogy annyi információ zúdó rájuk, hogy ők már, nekik nincs alap, talán ez a rossz oldala annak, hogy ennek a nyitottságnak, hogy hova megyek vissza, ami az alapérték.
Meg el lehet szökni, tehát, hogy mondod, megnyomni egy gombot, megnyomni, meglátni, hogy mi történik, nem tudom, állok tovább. Hát végsősoron nincs előítéletem, szerint ez ilyen, ez a generáció, ez úgy, ahogy hol van, annyi a lehetőség, hogy kell is válogatni, tehát egyszerűen kényszert ér az ember a válogatásra. És a válogatás mentén, a válogatás során kipróbálni valamit, ez annyit jelent, hogy akár kipróbálom, de akár tovább állok, akár nem. Tehát végsősoron nem kényszeríti őket arra, hogy ebbe beleragadjanak. Semmi. Szemben az én generációmban én úgy emlékszem, hogy valamit lettél, szóval valaminek kellett lenni, ki kellett találni, hogy mi legyél, és akkor azt próbáltad megvalósítani hosszú fáradtságos munkával, aztán kiderült 30 év után, hogy na lehet, nem is biztos ez volt a jó választás, lettél volna ez vagy az, de már nincs erre lehetőség. Ma viszont azt látom, hogy nem ugranak bele egy ilyen döntésbe, vagy nem állnak ki feltétlenül mellette, mert hogy tudják, hogy ezt eldöntöm, kipróbálom, meglátom, tovább állok.
A kisebb generációkra gondolok most, amikor ezt mondom, rengeteg féle fajta tábor van, tehát kapkodják a szülők is a fejüket, hogy hová küldjük a gyerekeket táborba, itt főleg az urbánus közegben élő családokra gondolok. Nagyon sok tábor van, nagyon sok jó elképzelés. Hogyan lehet a szülők bizalmát elnyerni, hogy a gyerekét abba a bizonyos táborba elküldje, amit ti kínáltok, vagy amit ti szeretnétek megvalósítani? Ebben a nagy kavalkádban, ebben a hatalmas nagy kínálatban.
Hát a szülő mindig csak jót akar a gyerekének, ez biztos. Ebből kiindulhatunk. Nehéz meggyőzni, szinte nem is kell, hanem majd, hogyha ő választani fog a sok tábor között, és majd az egyik táborba elküldte a gyerekét, és ott nem érzi jól magát, akkor el fogja vinni egy másik táborba. A meggyőzés én szerintem ott működik, amikor visszaviszi a gyerekét. Tehát maga a tábor fogja őket meggyőzni. Persze azt mondhatjuk, hogy Holly és én, meg Tamás, meg még van egy lehetséges munkatársunk, Réka, aki népzenével fog foglalkozni, vagy bevonjuk a gyerekeket, illetve ajánlhatjuk magunkat a szülőknek, amit tesszük is, tehát ajánljuk is. De igazából ez majd az egy hét után fog el, mit műveltünk. Persze mi annak okán, hogy Holly is foglalkozik drámával, meg én magam is oktatással, tehát ennek okán azért tudjuk, hogy mit szeretnénk, tudjuk azt, hogy kb. Hova lehet eljutni, de ennél többet nem tudunk mondani, mint hogy hozzátok el a gyerekeiteket, és nézzétek meg, hogy mivé válhatnak.
Amit még adhat a tábor, szerintem pont ez a számítógéppel való kapcsolat, és hogy az egymással való, tehát mondjuk egy online beszélgetés nem fog kihúzni a marosból, ha beleesel, a barátot fog kihúzni, és hogy ad egy olyan egymással való kapcsolódást, ami nem virtuálisan jön, hanem még személyesen, és nem a telefonod fog segíteni befúrni egy lyukat később, hanem a barátod, vagy nem vele főzöl. És szerintem ez egy különbség, hogy milyen olyan tényleg baráti szoros kapcsolatokat tudnak kialakítani a gyerekek a közös élményeken keresztül, ami megmaradhat.
Ennek a tábornak egy külön erőssége, vagy specialitása valóak, amik egy nagyon erős vonzóerő lehet akár, és Tamás az, aki itt a lovakról a legtöbbet tud.
Igen, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Tehát én mindig azt mondom, hogy a lovakkal kapcsolódni kell. A tábor is most itt a gyerekeket össze fogja kapcsolni. Én, amit tudok, a lovakkal megmutatom a lovakkal való kapcsolódást. Nem feltétlenül egyből nyerekben ültetni, hanem földről való munkák, ami egy új dolog lehet a gyerekek számára, főleg aki nem volt meg ilyen lovas környezetben, hogy egy fél tonnás állattal milyen könnyen lehet kapcsolódni, és nincs szükség erőszakra. Nem kell versengeni meg, hanem csak éppen fel kell venni a ritmust, és onnan tovább ugyanúgy, mindenki ismeri a kutyát, tehát hogy úgy fog kapcsolódni, mint egy kutya. Persze a kutyasaló között nagy a különbség, egyik húsevő, másik menekülő állat, de mind a kettő évezredek óta az ember legjobb társa. Igen, lóval kapcsolódni az egy külön élmény.
És van ennek bizonyos módja, vagy vannak lépések, amiket meg kell tenni? Tehát nem azon, hogy az ember oda megy, aztán felül a ló hátára és megy vele, hanem van ennek egy folyamata. Azt tudom, hogy Holly már gyerekkora óta lovagol, nem féltél a lovaktól, volt egy vonzódásod a lovakhoz, te is gyerekkorod óta gondolom a lovak között vagy, Tamás. Mi a módja ennek? Tehát egy teljesen laikus gyerek, aki oda megy kapcsolódni a természettel, hogy tud kapcsolódni a lovakkal?
Hát azt nem tudom ígérni senkinek, hogy én egy hét alatt, 10 nap alatt meg tudom tanítani a lovagolni. A lovazás művészetét elsajátítani, az több idő kell. Tehát legalább 2 év és heti 2-3, talán 4 alkalommal is velük kapcsolatban lépni. Erre nincs idő, ezt nem lehet ezt az időt összetömöríteni. Ez lehetetlen. De meg tudok mutatni ilyen földről való kapcsolódás szőrén felülve játékokat, hogy hogyan követ a ló. Pár perc alatt egy lovat magadra tudsz kapcsolni, és onnan tovább követ.
Elég nagy kihívás ez nektek, legyen egy hagyománya. Tehát ezt úgy érdemes csinálni, hogyha most elkezdi az ember, és akkor 10 év múlva is tudunk arról beszélni, hogy milyen volt az íve.
Igen, hát még itt van valami önzetlenség is, azt hiszem így ezt figyeltem meg a Tamás munkájában is, hogy ha az ember bemegy arra abba a völgybe, és ott látja ezt a csendet, illetve azt a békét, ahogy a lovak legelnek, és ahogy ott a farmon el vannak az állatok, és van végsősorban a tetten érhető egy olyan harmónia, hogy a kutya együtt alszik a macskával, szóval egy olyan harmónia, amit szinte vágyat ébreszt az emberben, hogy így megossza ezt. És ez csak hát nem akárhogy nem lehet ezt megosztani. Ad egy kis időt el kell tölteni, a figyelmet fel kell ébreszteni, bizalom fokát meg kell növelni, a tudatosságot, persze ez még gyerekektől úgy nem várható, de ahogy az ember halad előre, egyre több tudatosság elvárható egyesektől. És erre teszünk itt kísérletet ennek a fajta tudatosságnak a felébresztésére.
Most már úgy érzem, hogy ti egy ilyen egység vagytok így hárman, és ebben az egységben fog kialakulni ez a történet. Itt jobbájtelként is szoktuk mondani, amikor valaki hozzánk jön, hogy érkezz meg. Az nem megy egyből, tehát bejöttél a kapun, de még nem érkeztél meg. Oda kell egy kis idő. Az embert a lelke is utolérje, hogy le tudjon ülni, hogy meg tudja látni, hogy mi az, ami körülveszi, és abból kiindulni.
Talán ez a gyorsasága, hogyan élünk az életben. Pont ezt mellőzi, ezt a lélekre való figyelmet, hiszen váltunk 8 másodpercenként, itt beszéltük a TikTok idejét, TikTok videók idejét. A 8 másodperc alatt már, tehát egy perc alatt az ember figyelme 7 országon túl van, de a lelke még mindig nem bírta utána követni. Tehát szegény ott kóvályog és keresi a tulajdonost.
Tamás, mesélj arról, hogy hogyan találkoztál te a lovakkal, és a gondolat, hogy a lóval szeretnél foglalkozni, illetve ebbe fektetsz most, ez hogy alakult ki benned?
Minden gyerekkoromat kézdivásárhely mellett töltöttem nyújtott faluban, tehát nyár elején a szüleim elvittek, és hazahoztak. Minden ősszel sírtam, tehát hogy megszakítottak a legjobb létemtől, és ez a gondolat már kiskoromban megfogalmazódott bennem, hogy majd én lovakkal akarok, állatokkal akarok foglalkozni. De ahányszor mindig visszatértem a való világban, a szüleimhez, a városban, a vásárhelyre, erről hamar lebeszéltek. Sőt, sokszor a közösség is egy kicsit úgy kinézett, hogy milyen hobbiim vannak. Én nagyon büszkén meséltem, lovagoltam, juhon is, disznón is, bornyún is. Tehát, hogy egy élmény volt így gyerekként ezt a világot megismerni. És ennek köszönhetem a gyerekkoromnak, hogy most könnyen vissza tudtam térni, kapcsolódni. 13 éve vagyok lótulajdonos, 33 éves koromban sikerült újra visszatérjek a gyerekkori álmomhoz, és örvendek. Nem könnyű a visszatérés, nem volt könnyű, de megérte. Tehát, hogy természet közelben érzem magam, meg ez a rohanó világ, meg ez a sok dezinformáció, meg minden, ami sok-sok, ami minden nap ér minket mindenféle csatornán keresztül. Engem a lovak azok, akik, meg a természet, nem csak a lovak, hanem nekem a fő tevékenységem, mindig azt mondom, hogy a lóvarda vagy az istálló az csak a kilövő pálya, az igazi utazás az a természetben történik a lóval, ott kapcsolódunk az erdőben, mert a lovaglás az a legszebb dolog. Röviden így.
Nem csoda, hogy rákapcsolódott Holly és Viola Gábor is erre a vonalra, és ezt még megspékelni a ti tudásotokkal, a ti drámapedagógiai érzéketekkel.
Izgi lesz, már várjuk nagyon.
Sok sikert nektek. Horváth Lillát, Viola Gábort és Seres Tamást hallották, kedves hallgatók. Műsorunk visszahallgatható a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon. Itt megtalálják a drámatábor plakátját is, a kapcsolattartási lehetőséget, illetve a tábor részleteit. Én Ila Ildikó vagyok, és várom önöket jövő héten is. Köszönjük, hogy velünk tartottak.